Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha a célegyenes felé közelítenek a magyarországi kőolajellátás hosszú távú garantálását célzó tárgyalások, noha az Európai Bizottság nem tett semmit a magyar és a szlovák energiabiztonságot is veszélyeztető, nemzetközi szerződéseket szegő ukrán intézkedések ellen. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter arra is kitért, hazánk földgázellátása is rendben zajlik, azt sehogy nem befolyásolja az Oroszország és Ukrajna közötti harcok kiterjedése, ugyanis a szállítások teljes mértékben megoldottak a török áramlatvezetéken, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. Az ukrán fegyveres erők megpróbálták lerohanni a Kursk régiót, ebből következik, hogy innentől fogva kizárjuk a tárgyalásos rendezés minden lehetőségét, közölte az orosz külügyminisztérium szóvevője. Maria Zaharova nyilatkozata az első, amely hivatalosan megerősíti ezt a döntést. Az Európai Bizottság és egyes tagállamok politikai hangulatkeltést folytatnak a nemzeti kártya ügyében, írta a Facebook oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint ideje lenne ezt abba hagyni, mert a tények magukért beszélnek. Bejegyzéséhez csatolta azt a levelet, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter Ylva Johanssonnak, az Európai Bizottság belügyi biztosának írt, aki korábban aggodalmát fejezte ki a Magyar Nemzeti Kártya Oroszországra és Fehér Oroszországra való kiterjesztése miatt. Megjegyezte, jelenleg az Európai Unióban tartózkodó orosz és fehér orosz állampolgárok töredéke van Magyarországon. Idén dönteni kell a magyarországi akkumulátorfeldolgozó és újrahasznosító kapacitás kiépítéséről, tudatta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután hivatalában fogadta Yi Kang Myungot, a koreai Sungil Hightech CEO első számú vezetőjét és kollégáit, akiket Hong Kyu Dok, a koreai köztársaság magyarországi nagykövete kísért el a találkozóra. A megbeszélésen folytatták az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetéről, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és a zöld átállásban rejlő lehetőségekről szóló tárgyalásokat. 298 szamárköhögés gyanús megbetegedést jelentettek be a járványügyi nyilvántartásba, ebből 119 esetben igazolódott laboratóriumilag is a szamárköhögés diagnózisa idén, mondta Galgóczi Ágnes az Inforádiónak nyilatkozva. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztály vezetőjének tájékoztatása szerint vannak konkrét intézkedések, de ezek egyediek, országos szintű járványkészültségre nincs szükség. A nemzeti ünnepen lezárult a 18. szezon, rekordszámú esetet láttak el idén a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei. Összesen több mint 3500 sérülést kezeltek a Balaton 13 településének 19 strandján, közölte a Magyar Vöröskereszt az MT-vel. A szolgálatban idén-nyáron is több mint 300, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. A leggyakrabban a kagylók vagy kövek okozta vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket kellett ellátni, de az extrém meleg miatt több alkalommal volt szükség napégés, hőkimerülés és napszúrás kezelésére is. A jegy nélkül utazók júliusban 15 millió 200 ezer forintot fizettek be a vasúttársaság számlájára, ezzel megdőlt a 2020 márciusában felállított rekord, akkor ugyanis a blitzelésből származó havi bevétel 13 millió 300 ezer forint volt, közölte a Mástart. A legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot. Libanonból újabb rakétazápor hullott Észak-Izraelre, a Golán fennsíkon egy izraeli civil megsebesült, jelentette a helyi mentőszolgálat. A Hezbollah libanoni síta mozgalom milíciája mintegy 135 rakétával és drónnal támadta Izraelt, több így át is jutott a vaskupola rendszeren. Hárman meghaltak, egy ember pedig súlyosan megsebesült a nyugat-boszniai Szanszki Most egyik gimnáziumában, ahol egy iskolai dolgozó tüzet nyitott a tantestületi gyűlésen részvevő tanárokra, közölte rendőrségi nyilatkozatokra hivatkozva internetes oldalán az Oszló Bogyenje. A Naplap tudni vélte, egy az iskolában dolgozó kisegítő munkásról van szó. Több mint 800 aktív erdőtűz pusztít Kanadában. A hatóságok szerint 223 helyen a tűzoltók nem tudják ellenőrzés alatt tartani a lángok terjedését. Hetek óta tombolnak a tüzek 33 ezer hektáron a Jasper Nemzeti Parkban is, amely emiatt továbbra sem látogatható. Végül az időjárásról. A folytatásban fátyolfelhők szűrhetik majd a napsütést, a megnövekvő gomoly felhőzetből pedig helyenként előfordulhat zápor, zivatar, a Tiszántúlon lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán csupán 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. 12 éves múlt, és már Oscar-díjas színészekkel szerepelt filmekben, sorozatokban szemtelen elismerést kapott a világ minden tájáról az első rövid filmjéért, és a második saját kisfilmjén dolgozik. Ballariana Emma, színésznő énekesnő lesz ma a beszélgető társam. Augusztus 8-án mutatták be a hazai mozika Borderlands című amerikai akció vígjátékot, amiben a miskolci lány is többször feltűnik a hollywoodi sztárok mellett. Fogadjátok szeretettel a beszélgetést! A 12 éves Ballariana Emma színésznővel, énekesnővel beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a Zoom vonal túlsó végén. Szia!
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat.
Mondhatjuk egy nagyon exkluzív beszélgetés a mostani, nagyon régóta nem adsz, vagy ritkán adsz interjút, és most a legújabb filmeddel kapcsolatban talán ez az első beszélgetés. Az okokról néhány szót mondanál?
Igen, nem szándékos volt egyébként, hogy így idézőjelben visszavonultam, viszont nagyon sok elfoglaltságom volt, és ezekre a projektekre koncentráltam leginkább. Nem igazán volt most időm a sajtós megjelenésekre, viszont igyekszem visszatérni, és aztán igen, most te vagy így az első, akinek így interjút adok.
A témája a beszélgetésünknek, a most megjelent filmed az egyik témája, mondjuk így, egy amerikai szuperprodukcióban szerepeltél, egy kicsi, de nagyon fontos szereped volt. Mesélj, hogyan emlékszel vissza a forgatásokra, hogyan csöppentél bele a történetbe?
Igen, nos, ez a Borderlands film, amit már vetítenek szerte a világban, a mozikban. Egyébként azt megemlíteném, hogy nemrég néztem meg a filmet, alig volt időm rá, hogy hova szorítsam be, hogy elmenjünk a moziba a szüleimmel, viszont sikerült, még így egy másik projektem előtt, és megtekintettük a filmet a moziban. Elképesztő volt magamat látni nagy vásznon, tényleg le sem tudom írni azt az érzést, amit ott éreztem, hogy tényleg ezt a filmet, amiben én is szerepelek, így vetítették a moziban. Igen, kis szerepem volt, viszont én nagyon fontosnak tartom, a főszereplő Kate Blanchett játsza Lilithet a filmben, én pedig az ő kis énje, azaz alter egója vagyok, Young Lilith a filmben, és ez is árulkodik arról, hogy azért egy meghatározó szerepem volt. Nagyon-nagyon jó élményekkel gazdagodtam a forgatáson, hisz nagyon elismert Oscar-díjas színészekkel is forgattam, mint például Jamie Lee Curtis, akivel közös jelenetem is van. Nagyon-nagyon nagy volt a úgymond pozitív csalódás, mivel hogy alázatosak és közvetlenek voltak egy úgymond kislánnyal, hiszen még most is az vagyok, akkor pláne az voltam. Ugyanis, ha jól emlékszem, akkor ilyen 9-10 év körüli lehettem, mikor forgattuk a filmet, és Eli Roth, a rendezője ugye ennek a filmnek, ő is nagyon kedves volt velem, és úgy fogadtak már, hogy itt van a kis tehetség, a kis sztár, és nekem ez annyira pozitívan jött le természetesen, annyira kedvesek voltak velem, hogy szerintem nagyon-nagyon sokat számított is ez úgymond nekem így a karrieremben. Nagyon sokat segített. Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, mikor véget ért a forgatás, mert több napig forgattunk, és megkérdezte tőlem Jamie Lee Curtis, hogy én mi szeretnék lenni, vagy mi a tervem a jövőre nézve. És akkor erre válaszoltam neki, hogy hát én kötök ki szerényen, hogy hát én színésznő szeretnék lenni. És erre azt mondta nekem, hogy te nem leszel, te már az vagy. És így ez megmarad bennem nagyon, és szerint élek így tovább. annyira megtaláltam a közös hangot egyébként Jamie Lee Curtis-szel, hogy névre szóló ajándékot is adott nekem, egy zsebkést, ami illik a filmnek a témájához, és most is itt van egyébként a szobámban, úgyhogy akkor még nem igazán tudtam használt venni, nem mintha most tudnám, mert nem igazán járok zsebkéssel sehová, viszont ha esetleg apokalipszis lenne, akkor nekem már Jamie Lee Curtis-től van egy ajándékom, ami hasznos lehet, úgyhogy élményekkel és tárgyakkal is gazdagodtam a forgatás alatt. Természetesen mindegyik nagyon jó, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy benne lehettem ebben a filmben.
Szöveged is volt?
Igen, volt szövegem. Nem feltétlen került be minden a filmbe, viszont alapvetően a forgatáson eredeti kiindulási pont szerint volt.
Mennyire gond neked az angol?
Ugye, amikor kisebb voltam, nem volt olyan könnyű természetesen, viszont nagyon furcsa volt, mert mikor megérkeztem például itt a Borderlands-nél, mikor megérkeztem a forgatásra, féltem, hogy milyen lesz az angolom. Meg egyébként még most is bennem van az, hogy tényleg jól tudjak beszélni, vagy jól tudjak kommunikálni. Viszont abban a pillanatban, hogy megérkezem, és körülvesznek ezek a külföldi emberek, akik ugye angolul beszélnek, annyira így magával ragad az az egész, hogy magából a gesztikulálásaiból, vagy ahogy beszélnek, megértem. Most már szerencsére nincs gondom az angollal, tehát nemrég voltam egyébként Angliában, majd erre később visszatérek, és ott is semmilyen problémám nem volt az angollal, úgyhogy jól beszélek, mondhatom ezt.
Mi a helyzet a lámpalázzal? Például a kamerák előtt van lámpaláz?
Ezt sokszor megkaptam, ezt a kérdést. Furcsa, nekem sosem volt. Mivel kicsikorom óta nagyon szeretek szerepelni, és sosem féltem a közönségtől, vagy például, hogy ugye felveszik a jeleneteimet, ezért abszolút nem volt, nincs is lámpalázám. Nyilván ez a kellemes izgulás bennem van, de szerintem ez kell is, vagy legalább a színészek ezt szokták mondani, hogy kell is, mert tényleg ez adja meg azt az energiát, hogy maximális teljesítményt tudok nyújtani, mint a színpadon, vagy ha filmekről beszélünk, akkor a kamera előtt.
Majd még visszatérünk ehhez a filmhez, de most mesélj az angliai utadról. Elmondhatjuk, hogy miért is jártál arra?
Persze, hát filmezni voltam természetesen. Nekem Anglia mindig is egy nagy álmom volt, főleg London, hogy oda egyszer kijussak, és ez most sikerült is, ugyanis filmet mentem kiforgatni egy kedves barátunkhoz, valamint rendező úrhoz, Alex Dinanthoz, akivel együtt dolgoztam. Egy nagyon érdekes szerepem van, és nagyon örültem, hogy megkaptam, ugyanis nagyon érdekes története van ennek, hogy úgy mondjam, megismerkedtünk így interneten ezzel a rendezővel, és annyira inspirált az én karakterem őt, annyira megkedvelte a személyiségemet, egyébként ez kölcsönös vele, hogy írt nekem egy szerepet az ő filmjébe. És ez így elkezdett fejlődni, és ott tartunk, hogy már ugye komolyan együtt dolgozunk, úgyhogy kijutottam Angliába is, mellesleg forgattam egy másik filmet is előtte, úgyhogy nagyon szoros volt az idő, hogy pár napra rá már utaztunk is. Viszont tényleg nagyon-nagyon jó élmény volt, körülnéztem a városban, és a forgatás is szuper volt. Azért is volt nagy élmény számomra Anglia, valamint az angliai forgatás, mert referenciának nagyon-nagyon jó, vagy tényleg külföldön jártam, és külföldön még sosem forgattam filmet, valamint nyelvtanulás is, hisz azért nekem fontos külföld, és azt a pályát nagyon-nagyon szeretném erősíteni, és ehhez fontos a nyelvtudás, és ugye az angol, és ez nekem most egy nagyon-nagyon jó élmény, meg segítség volt, hogy ott voltam, hisz tervezek egyébként kimenni majd Angliába, valamint ott foglalatoskodni, filmezni, úgyhogy minden szempontból nagy élmény volt számomra, hogy kirepülhettem oda.
A Borderlands-et hol forgattátok?
A Borderlands-et Budapesten, akkor még ugye nem jártam külföldön, most volt így, igazából így ez az első, vagy már második, mert Olaszországban jártam, de akkor még nem voltam külföldön, úgyhogy egyébként az amerikai filmeket, amikben így szerepelek, azokat inkább így Budapesten vagy Magyarországon forgatták.
Készül a második filmet, de mindenképpen beszéljünk az első filmről, amivel nagyon sok elismerést besöpörtél, mondhatjuk így.
Igen, ugye van az első kisfilmem, a Rianás, aminek már, megmondom őszintén, András, azt sem tudom, hogy hány díja van szerte a világban, olyan 100 körül, a 106, azt hiszem, de nem szeretnék egyébként fals információt mondani. nem régiben, még mindig versenyzik, mert sokan kérdezik, hogy mikor lesz látható a film, még mindig nem, sajnos, mert versenyzik Afrikában, ugyanis szeretnénk, hogy 5 kontinensről legyenek díjaink, már 4 kontinens ki van pipálva, már csak az 5. kell, viszont nem régiben Sydney-ben nyert a filmünk, 12 tagú nemzetközi zsűri a 2023-as év legjobb színésznőjének választott engem. El sem tudom mondani, hogy milyen érzés ez nekem, hogy felnőtt kategóriában színésznők között én lettem a legjobb, ugye az év legjobb színésznője, ráadásul a saját filmemmel. Kaptam is természetesen díjat, melyet Csík Mercedes hozott el nekünk ide személyesen Magyarországra, ugyanis ő kint él Ausztráliában, Sydneyben. Innen is nagyon szépen köszönöm neki, hogy sikerült elhoznia a díjat. Nekem is most már itt lehet a szobámban, a polcomon. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem.
Mit árulhatunk el a második filmedről?
Nem sokára kezdetét veszi, hogy elkészítsük, vagy elkezdjünk forgatni. A címe az a Parallel, és annyit tudnék elmondani így röviden, hogy az én, valamint Mária Callas, operaénekesnő, pályakezdési párhuzamáról szól majd ez a kis film. Már egyszer leforgattuk ezt a filmet, a Parallel című filmemet, ugyanis egy fesztiválra készítettük ezt a filmet. 2 hetem volt rá, hogy elkészítsem úgymond egymagam vagy a családom segítségével, és nyert is díjat egyébként ezen a fesztiválon, Máté Szalkán, viszont úgy gondoltam, hogy komolyabb dolgokkal is elkészítem ezt a filmet, így újra megcsinálom igazából a Parallel The Beginning címmel, úgyhogy nagyon várom már. Egyébként nem sokára kezdődnek a forgatások, valamint az előkészületek, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon pozitívan és izgatottan várom, hogy elkezdhessek ezen is dolgozni.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Ballari Anna Emma színésznővel. Mi mindenen dolgozol még jelenleg?
Most egyébként pont idézőjelben szünetem van, nem sokára megyek ugyan a Bújtor István Filmfesztiválra, de az nem konkrét dolog, mindig nagyon szívesen megyek oda, hiszen most ott versenyzik a filmem, az Ostrom Arkangyal 1-es, ami miatt egyébként nyertem díjakat, például Indiában, vagy Kanadában, Vancouverben, ott a 36 tagú nemzetközi zsűri választott engem legjobb színésznőnek, emiatt a film miatt, úgyhogy most már 36-szorosan díjazott színésznőnek mondhatom magam, vagy büszkélkedhetek vele, amit egyébként idézőjelbe szoktam tenni, mert nem szokásom. A filmet Lakatos Márk rendezte, és az én, valamint Nutali Norbert főszereplésével készült a film. Nagyon-nagyon örülök, mert ez egy akciófilm, és hát én egyébként mindenevű vagyok filmek terén, de az akciófilmeket nagyon-nagyon szeretem, az akciókalandfilmeket, mint például a Borderlands vagy az Ostrom, úgyhogy nekem ezek nagyon a szívemhez műtek ezek a filmek, és most ez a film versenyzik a Bújtor István Filmfesztiválon, úgyhogy alig várom, hogy visszatérhessek a filmfesztiválra, mert már elég sokszor voltam, de ha már így a dolgaimról vagy filmeimről kérdeztél, András, akkor nemrég ugye, forgattam Angliában, de még előtte, azt hiszem Rákos Mente környékén, forgattam az Éj gyermeke című filmet Szirák Tamás rendező úrral, aki egyébként a Rianás az én saját filmem operatőre volt, és annak idején, pár évvel ezelőtt, szó nélkül egyből jött, mikor segítséget kértem tőle, hogy velünk együtt dolgozzon a filmben, úgyhogy természetesen egyből viszonoztam ezt a szívességet neki, mikor felkért Georgina O'Brien az Éj gyermeke szerepére. Élveztem a forgatást, természetesen Nádas Tamással dolgoztam együtt, akit egyébként már régebbről ismerünk, és örültem neki, hogy most már nem csak ismerjük egymást, hanem mert ő is egyébként ugye filmes szakember, hanem most már együtt is dolgoztunk. Tóth Oliverrel is dolgoztam együtt, akit akkor ismertem meg, és hát én még továbbra is azt mondom, hogy ő volt a legnagyobb színfoltja a forgatásnak, mert tényleg mindig nevetett, meg viccelt, úgyhogy tényleg nagyon szuper volt vele együtt dolgozni, valamint az is megtiszteltetés volt, hogy Robert Bronzival dolgozhattam együtt a filmben. Nagyon sokat nevettünk, viccelődtünk, izgalmas volt a forgatás, mint mindig. Ez is más volt, mint a többi, de pont ezt szeretem benne, hogy mindig kicsit kaotikus a saját maga módján. Úgyhogy alig várom, hogy ezt a filmet is majd megnézhessem, ha elkészült.
Augusztus 22-én kezdődik a Bújtor István Filmfesztivál, mint említetted, rendszeres látogatója vagy, alkotóként is. A hangulatról mesél, milyen a fesztivál, én még sosem jártam, és hallgatóink egy jelentős része sem valószínűleg.
Hogyha esetleg arra járnak, akkor érdemes meglátogatni. Nagyon-nagyon szeretek oda menni, mert igazán különleges hangulata van. Ott van a sok filmes szakember, akiket már ismerek, vagy még akkor ismerek meg, és nagyon-nagyon jó, mert mind más karakterek is, de mégis ugye ebbe a filmes szakmába mozognak, és például én nagyon szeretek velük beszélgetni, hogy az ő meglátásaik milyenek. Maga a Vörös Szőnyeg is egy hatalmas nagy dolog a számomra, hogy ugye ott felvonulnak a színészek, vagy ugye a rendezők, vagy ugye a filmes kollégák, és ugye mindig nagy megtiszteltetés úgymond ott végig menni, mert tényleg látom az emberek szemében azt a kedvességet, ami nagyon-nagyon jól esik, ráadásul úgy, hogy tudom, hogy azért mégiscsak az én munkámmal vagyok ott, és érdemeltem ki, hogy ott lehetek, ez egy nagyon szuper dolog, és hát remélem egyébként, hogy nem sokára a külföldi filmfesztiválok Vörös Szőnyegén is esetleg felvonulhatok. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a filmnek a sorsa, de maga az az élmény, hogy ott lettek a filmfesztiválon, és ott hallgathatom ugye például a beszédeket, mert nagyon érdekes előadások is vannak, valamint nézhetem az ilyen kisebb vagy nagyobb alkotásokat, a Szimprokász előadásait is, vagy előadását is meghallgathatom. Nagyon-nagyon szuper dolgok, és ezt így ezek a kis apró dolgok, amik a filmfesztiválon vannak, egy ilyen nagyon szuper, nagy dolgot adnak össze, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki egyébként szabad is arra jár, akkor nézzék meg a Bújtor István Filmfesztivált.
A szavaidból úgy látom, hogy ez egyfajta pihenés is számodra, de a nyáron volt más lehetőséged is, tehát volt egy kis nyaralás is belefért a sűrű programba?
Úgy, ahogy igen, egyébként azt szoktam mondani, hogy nekem, hogyha forgatok, nekem az pihenés, mert ezt szeretem csinálni. Nekem ez az életem szó szerint, úgyhogy én ebben nem fáradok el, tehát nekem ez abszolút, abszolút nem munka, hogy úgy mondjam. Viszont természetesen alapvető pihenésre is volt időm. Ugye én Miskolcon élek, és nem messze tőlünk van a Nyéki tó, ahova nagyon-nagyon szeretek lejárni. Egyébként köszönöm Gábor Anikónak, hogy továbbra is biztosít tudja azt, hogy én oda mehetek, mert tényleg egy nagyon nagy kedvenc helyem ott kikapcsolódni, viszont mivel magántanuló vagyok, ezért a nagy szüleimmel is sok időt tudok eltölteni, nem csak nyári szünetben, hanem alapvetően, úgyhogy a pihenésre, hál' Istennek, még tudok időt szorítani.
Szeptembertől akkor neked is elkezdődik az iskola, csak magántanulóként, ugye? Ez mit jelent a gyakorlatban?
Az a lényeg, hogy itthon tanulok, fél évkor, valamint évvégén megyek be vizsgázni minden tártból. Most leszek hetedikes. Megmondom őszintén, kicsit aggaszt ez a dolog, viszont eddig majdnem mindig kitűnő voltam, kivéve ezen a, azt hiszem ezen az év, vagy előző év, fél évkor, amikor testnevelésből, képzeld el András, hogy egy 4-est kaptam, hát idézőjelben mondom, nagyon nagy szívfájdalom volt, de azért igyekszem a tanulmányaimra is figyelni, amellett, hogy más elfoglaltságaim is vannak.
Az énekesi karriereddel mi a helyzet? Most egy kicsit gondolom háttérbe szorítottad.
Igen, most a háttérben van. Egyébként vicces, mert nálam minden évben ez van, hogy valamelyik pályám prioritást élvez, na most ez pont a filmezés ezen az éven, nem pedig az éneklés, nem mintha nem gyakorolnék, vagy ilyesmi, viszont konkrét fellépéseim jelenleg nincsenek, valamint internetes platformokra sincs most időm, hogy feltöltsem az énekeimet, viszont várom, hogy ez a része az életemnek visszajön szintén, de most úgy gondolom, hogy elég projektem van így a filmek terén, úgyhogy most nem élvez annyira az éneklési karrierem prioritást.
A Borderlands is nagyon sokat lendít a karriereden olyan szinten, hogy megismerik még többen a nevedet, és az IMDb-n is elég előkelő helyed van, bár a szám nagynak tűnhet, de azért dicsekedjünk.
Bizony, amióta kijött a Borderlands, eléggé megugrott az IMDb-s számom. Fejből nem is tudom egyébként, hogy hanyadik vagyok, de azt megnézve, hogy hány darab nagyon-nagyon sikeres sztár van, úgymond így a világszerte, és én azért, nekem azért nem annyira alacsony a pontszámom, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. Egyébként egy vicces kis megjegyzés a Borderlands-hez, mikor elmentem megnézni a mozikba, nem voltak sokan, és amikor vége lett a filmnek, oda jött hozzám egy kedves idős hölgy az unokájával, hogy én voltam-e a Young Lilith a filmben. És akkor elkezdtem mosolyogni, és mondtam, hogy igen. És elkezdte gratulálni, és annyira jól esett, hogy nem gondolom, hogy már hasonlítok egyébként az ott lévő gyermeki énemre, vagy kinézetemre, ráadásul úgy, hogy egyébként ugye teljesen más külsőt adtak nekem, viszont így is megismertek, és azt gondolom, hogy egyébként az arcjátékom miatt, meg az arcom miatt, viszont az, hogy most már ennyien láttak ebben a filmben barátaim, ismerőseim, idegenek szerte a világban, és remélem egyébként, hogy jó véleménnyel vannak a játékomról, vagy élvezték a filmet. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, és nagyon-nagyon örülök neki.
Diana, Emma, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy időt tudtunk erre zárni, és sok-sok sikert kívánok neked a folytatáshoz is.
Köszönöm szépen. További szép napot kívánok a hallgatóknak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Ballariana Emma, 12 éves miskolci színésznővel beszélgettünk. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datolya parton című meséjét halljátok.
A három vérszomjas cápa egyre közelebb ért a szélkirálynő egykori legénységével teli mentőcsónakhoz.
Most mit évők legyünk?
Vessünk számot az életünkkel.
Bojtos Benedek megőrizte a hidegvérét.
Ha a kalózok ellen volt merszünk felvenni a harcot, most sem hagyhatjuk ölbetett kézzel, hogy felfaljanak minket. Van két pár evezőnk. Az is több a semminél. Ha teljes erővel ráhúzunk vele az ellenség fejére, akár komoly sérülést is okozhatunk. Sebestyén, Bruno, Frici, ti vagytok a legizmosabbak. A ti mancsotokba feltétlenül kerüljön evező. A negyediket legjobb lesz, ha Tubák kapja.
Bunzen Ricardo, aki eddig mélyen hallgatott, most kétségbe esetten felpattant.
Őt se fog sikerülni.
Van talán valami egyéb javaslatot, fiacskám?
Ha a vízbe dobnánk valakit áldozatul, a többiek épp bőrrel megúszhatnák.
És mondd csak, kit gondolnál felfalatni a cápákkal?
Hát, csak azt hittem, hogy végül is a doktor mondta, hogy Dundi Bandi úgyis elvérzik, és ha már úgysem tudunk segíteni, miért ne úszhatnak meg legalább a többiek?
Rumini ökölbe szorított mancsal felemelkedett.
Kitekerem a nyakát!
Ő vissza a helyedre! Itt az ideje, hogy megtanulj valamit, Ricardo fiam. Végtelenül gyáva és hitvány, aki mások élete árán akar menekülni. Együtt keveredtünk ebbe a slamasztikába, és vagy együtt éljük túl, vagy együtt pusztulunk. Mindjárt ide érnek!
A három vízből kimeredő hátuszony valóban rémisztő közelségben volt már. A támadók eddig egymás nyomában haladtak, de a mentőcsónak közelébe érve elváltak egymástól, hogy minél könnyebben közelíthessék meg a zsákmányukat.
Gyorsan! Támadásra felkészülni! Engedjétek az evezősöket a szélre! Vigyázzatok, nagyon ingatag a csónak! Akinek üres a mancsa, figyelje az evezősök mozgását! Nekünk kell ellensúlyoznunk a heves mozdulatokat, különben mindannyian beborulunk a vízbe.
A három cápa közben beérte a csónakot. Nem lendültek még támadásba, óvatosan körözve felmérték a terepet. Egyelőre csak a hátuszonyuk emelkedett ki a vízből, de minden pillanatban számítani lehetett az éles fogak előbukkanására. A matrózok tekintete rémülten követte a csónak körül úszkáló hatalmas állatok mozgását. Az egyik cápa hirtelen kivált a körből, és fejét némiképp megemelve közelített a csónakhoz. Frici nem teketóriázott, amint a tengeri ragadozó elérhető közelségbe került, hatalmasat sózott fejére az evezővel.
Bravo!
A cápa rögtön alábukott a mélybe, farkával akkorát csapva a vízre, hogy a hirtelen jött lökés kis híján felborította a csónakot. Frici megbillent, de Ajtony mancsa előre nyúlt és elkapta a nadrág szíjánál fogva, így sikerült megtartania az egyensúlyát. A matrózok közben az ellenkező irányba dőltek, hogy visszabillentsék a hajót eredeti állapotába. A másik két cápa egyszerre vetette magát az egerekre. Sebestyén és Bruno felkészülten fogadta a rohamot, jókorát ütve a támadókra. Egy pillanatra felcsillant a remény, hogy a három fenevad végleg eltűnik a mélyben. De a következő másodpercben ez a halvány reménysugár már is szerte foszlott. A felbőszült cápák újra felbukkantak, ezúttal sokkal erősebb rohamot indítva a csónak ellen.
Most! Gyerünk! Adj neki!
Adj neki!
Hát,
A cápák, mintha megértették volna, hogy minden irányból felkészült védők várnak rájuk, ezért új módszert eszeltek ki a támadásra. Ugyanarról az oldalról rohamoztak mindannyian. Bruno hiába csapkodott az evezővel, az egyik cápa állkapcsa a lapátra záródott, majd akkorát csavart rajta, hogy az izmos matrózfiú kis híján bezuhant a tengerbe. Nem volt más választása, az utolsó pillanatban el kellett engednie a markolatot. Az evező a cápák martaléka lett. Mivel a többi evezős nem tudott átkecmeregni Bruno oldalára, a jobb szél rövid időre védelem nélkül maradt.
Sebestyén, Frici, az evezőket!
A két legény már is továbbította a fegyverét. Roland ült Brunóhoz legközelebb, így az egyik lapátot megtartotta, a másikat Bruno üres mancsába nyomta. A következő támadást már ketten verték vissza. A cápák most szemből érkeztek. Így Tubák evezőjét előre kellett adni, hogy Sebestyén ne maradjon védekező eszköz nélkül. A tenger egyre vadabbul kavargott a kis csónak körül, az állandó lökések a vízbefordulás veszélyével fenyegettek. A következő hullám úgy megbillentette a csónakot, hogy minden mancs önkéntelenül kapaszkodó után nyúlt. Negro, aki Tubák lapátját markolta éppen, hogy Sebestyénnek segítsen, önkéntelenül eleresztette a rudat. Ő maga így megmenekült, mert sikerült visszahuppannia a csónakba, de a második evező is odaveszett. A helyzet lassan tarthatatlanná vált. Mindenki érezte, hogy sokáig nem tudják visszaverni az egyre hevesebb rohamokat. Előbb-utóbb vagy felborul a csónak, vagy az összes evezőt elveszítik, és védtelenül maradnak a támadókkal szemben. Az egyik cápa közben meggondolta magát, és megkerülte a hajót, így a következő percben a lapát nélkül maradt Tubáknak kellett szembenéznie vele. Rumini, aki Tubák közvetlen közelében kucorgott, a zsebébe nyúlt, hogy előkotorja a kését. Az utolsó pillanatban Tubák mancsába nyomta, így a hallgatag egérnek már volt mivel védekeznie. Ám a kés egyik legnagyobb hátránya, hogy egészen közel kell vele menni az ellenséghez, nem lehet biztonságos távolságból fejbe kólintani. Rumini látta, hogy az éles penge ellenére Tubák élete komoly veszélyben forog, hiszen elég egy újabb lökés, és az egyensúlyát vesztett Tubák egyenesen a cápa tátott szájába zuhan. Ezért ismét a zsebébe túrt, hogy vész esetére készenlétbe helyezze a bicskáját is. De a mancsa megakadt az üvegcsében, amit a kalózok támadása előtt önkéntelenül zsebre vágott a szélkirálynőn. A zsibbasztó vagy a fordító varázsvizét rejtette a kis flaska. Ugyan volt rajta valami jelzés, de Rumininek nem volt ideje kibogarászni. Mindegy, bármelyik forrásról is van szó, ha a varázsvíz működik, valamilyen hatása remélhetőleg a cápára is lesz. A kisegér kirántotta a dugót, és várakozó állásba helyezkedett. A cápa kiemelkedett a vízből, hogy állkapcsát hatalmasra tátva ézekre szaggassa a csónakot. Rumini nem tétovázott. Villámgyorsan közelebb hajolt, és az üveg teljes tartalmát a fenevad nyitott szájába öntötte, mielőtt a félelmetes fogak összezáródtak volna. A cápa egy pillanatra megdermett.
Biztos a zsibbasztó vize volt. Talán néhány percre megbénult tőle. Most kéne gyorsan elpusztítani.
Ám ekkor különös dolog történt. A cápa szembefordult társaival. Azokat készületlenül érte a roham, teljesen védtelenül hagyták magukat, így mindketten jókora harapást kaptak az oldalukba. Fájdalmas rándulással tértek ki a támadó útjából. A varázsvizet nyelt cápa nyomban üldözőbe vette őket. A három fenevad között hatalmas küzdelem kezdődött.
Gyorsan! Evezzünk minél messzebb!
Bruno és Frici két oldalt nekilátott az evezésnek. Sebestyén diktálta a tempót, hogy egyszerre húzzanak. Az egerek lihegve, némiképp megkönnyebbülve, de annál értetlenebbül bámulták a három fenevad viadalát.
Úgy tűnik, mégiscsak a fordító vize volt.
A varázsvíz szemmel láthatóan mégis megtette a hatását. Persze némi szerencse is kellett a végső sikerhez. Kiderült ugyanis, hogy Rumini éppen a legtermetesebb cápát itatta meg a forrásvízzel. A két kisebb testű ragadozó végül menekülőre fogta. Miután egyedül maradt, a cápa ismét a mentőcsónak után eredt.
Frici,
Tovább készüljetek! Úgy látszik, újra támad.
Várjon még, uram! Próbáljunk vele szót érteni. Ha tényleg a varázsvíz hatására vett minket védelmébe, talán segíteni is tud.
Ha mégis hogy gondolod, fiam?
Nem emlékszik. Zúz mara gyarmaton a fekete sirályokkal is megértettük magunkat, miután megfújtuk a sirálysípot. Talán most ő is érti a szavunkat.
Próbáld meg, de az első gyanús jelre lecsapunk rá.
Mikor a cápa beérte a csónakot, Rumini közel hajolt hozzá.
Köszönjük a védelmet. Nem mutatnád meg, merre van a legközelebbi száraz föld? Mielőbb partra kéne szállnunk.
A cápa egy pillanatra kiemelte fejét a vízből, majd a hajó mögé úszott, és hatalmas lendülettel bekapta a hátsó peremet.
Csapjátok agyon!
Ne bántsátok! Szerintem tolni akar minket, azért kapaszkodott a csónakba.
Valóban. A cápának eszében sem volt marcangolni és rángatni a ladikot. Erős uszonymozdulatokkal siklani kezdett délkelet felé, maga előtt tolva az egerekkel telt hajót. A matrózok fellélegeztek. Az eddigi szörnyűségek után szinte hinni sem merték, hogy ilyen váratlanul jobbra fordul a helyzetük.
Föld a láthatáron!
Valóban. Messze előttük délkeleten, pont abban az irányban, amerre haladtak, apró földdarab rajzolódott ki. Hamarosan azt is látni lehetett, hogy nem holmi lapos szigetecskéhez közelednek, hanem egy hegyes dombos magaslathoz, amin az éles szemű Pedro még egy várszerű építményt is felfedezni vélt.
Kár, hogy lassan lemegy a nap, alig látni már belőle valamit.
Mindegy, akárhogy is ott fogunk éjszakázni. Bízom benne, hogy találunk egy védett helyet, forrás, vizet és valami harapnivalót. Ezek a déli szigetek igazán bővelkednek gyümölcsfákban.
Dundi Bandi megpróbálta mosolyra húzni a száját. Teljesen sikertelenül. Mindenki láthatta rajta, hogy nagyon rossz bőrben van.
Bízzunk benne, hogy időben érkezünk.
Néhány perc elteltével a mentőcsónak megrázkódott. A cápa lendített rajta egyet, amikor állkapcsával eleresztette a peremet. Ficánkolt egy kicsit, hogy megmozgassa az úszástól elgémberedett izmokat, azzal se szó, se beszéd, alábukott a mélybe. Rumini remélte, hogy előbukkan még, mert szerette volna megköszönni a segítséget, és szívesen végighúzta volna a mancsát a cápa fényes, ruganyos bőrén. De a hatalmas állat eltűnt, és nem tért vissza többet. A mentőcsónak kisvártatva fennakadt a partmenti fövenyen. Bármilyen hihetetlenül hangzott is, de biztonságban partot értek. Kiugráltak a csónakból, és együttes erővel kivontatták a homokos partra, nehogy a dagály éjjel visszasodorja a tengerbe. Már csak az volt hátra, hogy kiemeljék az egyre nehezebben fújtató Dundi Bandit.
Kapitány! Előre mennék egy felderítő csapattal, hogy kikémleljük, kilakja az épületet. Nehogy újabb veszélybe sodródjunk.
Aha, van benne valami.
A kapitány már-már igent mondott volna, de ekkor Cincogi doktor határozottan előlépett.
Bandinak nincs ideje kivárni, amíg visszatérnek a felderítők. Ha nem kap fél órán belül megfelelő ellátást, meghal.
Nem maradt más hátra. A matrózok a két evező közé feszítették a pulóvereiket és ingeiket, hogy a lehető legkényelmesebb hordágyot biztosítsák a betegnek. Bandit ráfektették, négyen megragadták a hordágy végét, és csendesen elindultak a dombon felfelé. Egész úton azt latolgatták, vajon barát vagy ellenség várja-e őket odafent.
Ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című meséjét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Mikor még a földből kisenőtt kisrác voltam én, meglátogattuk a nagymamát, mindegyik hó végén. Kaptunk szalonnát, meg friss tojást, meg házi vajos kenyeret, de az óriás derék a gyunna az, amit most sem feledek. Volt vagy háromszor, két méter, lány mindegy kis csibe, ha ott vázol a húzatot, úgy Isten hány liba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenne a drága nagyi náladunna közepén. Tűz is lobogott vacsora után, a fények szívták a kitát.
történeteket rejtett esítét, míg a nagy imogott pár balladán. Én csak ültem, s néztem a lángok fényét, míg nehéz lett a fejem. S a másnap reggel újra ott talált rám, hogy a dunda közepén hevereg. Volt nagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Pamut vászon a húzatot, úgy Isten hány év a tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy halzasztú csortam én. De csuda rancsú volt lenne a drága nevi nál a dunda közepén. Szeretem anyát, szeretem apát, a nagyit és a nagypapát. Sokszor levittek a tóra, s az volt csak a munka, amikor kifogtuk a nagy csukát. De minden szép emlékeven is túl a gyermekkor nekem. Az a dunda volt ott a drága nagyinál, még most sem feledem. Az a dunda volt ott a drága nagyinál. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Amut vászol a húzatot, úgy Isten hány liba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malacosztó csortam én. Mert csuda rajcsú volt lenne a drága nagyinál a Dunna közepén. Csuda rajcsú volt lenne a drága nagyinál a Dunna közepén.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma az örvendetes rózsafüzér negyedik és ötödik titkáról lesz szó. Akit te szent szűz a templomban bemutattál, valamint akit te szent szűz a templomban megtaláltál, Kormos Csaba atya gondolatait hallják, a műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Negyedik titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Szent Lukács evangéliuma második fejezetének 22. és 24. versei között olvashatjuk. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta, egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát. Szűz Mária jegyesével Szent Józseffel együtt engedelmeskedik az ószövetségi törvény előírásának. Példát adnak nekünk arra, hogy minket is ez a szíves, vagyis belülről fakadó, engedelmes lelkület jellemezzen. Ne csupán kényszerből kelletlenül tegyünk eleget állampolgári kötelességeinknek, hanem legyünk a társadalomnak, hazánknak, nemzetünknek azáltal is hasznos és példamutató tagjai, hogy a törvényeket, rendelkezéseket betartjuk. Miközben így cselekszünk, természetesen igyekszünk kiállni a jogtalanságok és igazságtalanságok ellenében is, és megvédjük a kicsinyeket, szegényeket és betegeket, a kiszolgáltatottakat, a hatalmasok önkényétől és erőszakosságától. A második századi Diognétoszhoz írt levél így fogalmaz. A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem vidék, sem a nyelv, sem az életmód. Házasságot kötnek, mint mások, gyermeket nemzenek, de magzathajtást nem végeznek. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de országuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Hogy egy szóval mondjam, ami a testben a lélek, az a kereszténység a világban. Jézus Krisztusnak, a 40 napos kisgyermeknek templomban való bemutatásáról a római katolikus egyház évben úgy emlékezünk meg, mint gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéről. Mit is akar ez az elnevezés jelenteni? Főként azt, hogy a fény, a világosság maga Jézus Krisztus. Őt szenteli oda a boldogasszony, az Úr, az Isten szolgálatára. Jól lehet, Jézus felülmúlja az ószövetségi törvényt. Ő a törvény beteljesítője. Felnőttként azt mondja magáról, én a világ világossága vagyok. Aki utánam jön, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Testvérem, te is légy olyan gyertya, mint Jézus. Fogadd be az ő fényét a szívedbe, ő éljen te benned, lángolj és világíts, hogy környezetednek, embertársaidnak útmutatást, meleget és szeretetet tudj adni. Ötödik titok, akit te szentszűz a templomban megtaláltál. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 3 nap múlva akadtak rá a templomban. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, megdöbbentek. Anyja így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, apád és én szomorúan kerestünk. Ezt felelte. De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell fáradoznom? Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, visszatért Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. A Szent Lukács evangélium a 2. fejezet 45. és 51. versei közötti szakasza. Jézus immár 12 esztendős. A zsidó húsvét ünnepére megy föl szüleivel együtt Jeruzsálembe az évenkindi szokásnak megfelelően. És ekkor Mária és József Jézusnak egy olyan oldalával kell, hogy megismerkedjenek, ami egészen váratlan kihívást jelent számukra. Szent Pál így ír a Galatákhoz írt levél 4. fejezet 4. versében. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Jézus elsősorban Isten egyszülött fia. Ő isteni hatalommal bír, és isteni küldetése van. Küldetésének lényege ebben áll, az emberek térjenek vissza az Istenhez, az Atyához. Örömhírt, evangéliumot hozott, Isten végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad és hazavár bennünket az örök boldogságra. Jézus elsősorban az Atyáé. Ezért mondja azt kicsit értetlenkedve és csodálkozva, valójában igaz szeretettel tanítva szüleit, ráirányítva szemeiket az élet értelmére, és ezen belül saját hivatásukra, életfeladatukra. Maga Isten fia bízatott rájuk azért, hogy táplálják, gondozzák, családban nevelkedjék, és tanítsák meg minden igazra, szépre és jóra, vagyis gyarapodjék bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Legyen ez is tanítás és a kell figyelmeztetés számunkra. Gyermekünk nem a mi tulajdonunk, hanem a jó Istené, és azért kaptuk tőle, hogy mindent megtegyünk az ő boldogságáért, Jézus akarata szerint és Jézust követve. Mindig meghatódom akkor, amikor ebben a részben Máriával kapcsolatban Lukácsnak ezt a megjegyzését hallom. Szavait anyja mind megőrizte szívében, vagy más fordításban, talán még kifejezőbben, Mária gyakran elgondolkodott szívében arról, amit fiától hallott. Mennyi finomság, milyen gyöngét szeretet van Mária magatartásában. Nem csattan föl, nem méltatlankodik, hanem most is úgy viselkedik, mint az Úr szolgáló leánya. Hittel, elcsöndesedve, békességben keresi a szavak értelmét, elmélkedik Isten fiának, aki egyben az ő gyermeke is, titokteljes, ám hittel mégis megközelíthető igéiről. Testvéreim, nekünk is mindig ilyen módon kellene viselkednünk. Ahogyan Böjte Csaba atya írja egyik könyvében, Máriákká kellene válnunk. Másrészt a Jézusra való találás örömét is Máriától tanulhatjuk el leginkább. Ám ez a mi esetünkben valószínűleg egészen mást jelenthet. Visszatalálást Istenhez, Krisztushoz, az Anyaszentegyházhoz, a templomhoz, az atyai házhoz, a maradandó és örök boldogsághoz. Testvérem, ismerd saját magadra Ady Endre örök szépségű szavaiban. Engedd, hogy Jézus Krisztus téged is megtaláljon, és atyai szívére szorítson, egy új, szebb életre indítson. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!